Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Páva utcai zsinagóga heti szakasztanulási programja, és ezen a héten a Bamidbar heti szakaszát olvasjuk fel. Ez a könyv címe is. Most kezdjük el a Mózes 4. könyvének az olvasását, és ennek a héber címe az, hogy Bamidbar, a pusztában. De ha egy picit elrugaszkodunk és elvonatkoztatunk, akkor gondolhatunk arra is, hogy az űrben. Miért az űrben? Mert van egy hasonlat, ami ezt mutatja, hogy képzeljünk el egy űrhajóst, akit most éppen kilőttek az égbe, és repül, és távolodik, egyre kisebb és kisebb lesz a Föld, és fantasztikus dolgokat lát és tapasztal, és bekapcsolja a rádiókészülékét, amivel az instrukciókat onnan kapja. És azt hallja, hogy sistergés van, egy ilyen hibajelzés, és akkor teljesen kétségbe van esve, az mi űrhajósunk, mondván, hogy ez az egyetlen kapcsolata a Földdel. Ha nincsenek meg azok a Föld, az információk, mit csináljon, mit nyomjon, hova menjen, akkor körbe-körbe fog keringeni, úgy fog, mint egy műhold. Műholdként fogja végezni. Egyszer csak egy kis sipoló hang van, és megjön a jel. És a hangon azt hallja, hogy mondja, nyomd meg azt, nyisd ki azt. Arra fordítsd, stb. És hogyha valaki nem ért az űrhajózáshoz, és megkérdezi, hogy miért hallgat ennek a szavára ez az ember? Miért nem mondja neki egyszerűen azt, hogy hagyjál már békén, el vagyok én magam is egyedül, ne utasítgass mindenfélére, akkor persze azt mondhatnánk neki, hogy hát ez nem így van, mert ennek az űrhajósnak van egy küldetése, amit ő teljesíteni akar, és ezt a küldetését úgy tudja teljesíteni, hogyha támaszkodik ezekre a segítő utasításokra, hogy merre fele tudja teljesíteni. És a zsidóság szempontjából mi mindnyájan ilyen űrhajósok vagyunk, akik kilettünk küldve a Földre, és az égből, mintegy, kapjuk az utasításokat, pontosabban szólva a Tórából. És hogyha egyszer ez az élet itt a Földön véget ér, és megkérdeznek minket, hogy na, hogy sikerült a küldetés? Jól teljesítettük? És azt fogjuk majd mondani, hogy hát milyen küldetés, én nem tudok semmiféle küldetésről, nem is hallottam róla. Akkor majd meg fogják kérdezni, hogy mi mit gondoltál? Azt gondoltad, hogy azért küldtünk le, hogy ott egyél, igyál, aludjál. Azt nem mond nekem, hogy soha nem volt egyetlen olyan pillanatod az életben, amikor hirtelen úgy megérezted, hogy hú, itt valami nagyobbat is lehetne csinálni, itt valami jó pofát lehetne csinálni. És ebből a mostani könyvből, amit most olvasunk, ebből pontosan ez a téma, a fő témája, amit látni fogunk majd, hogy az örökkévaló vezeti a világot, és a Tórában le vannak írva az instrukciók, az nekünk olyan, mint ennek az űrhajósnak a rádiója, és ez a Rabbi Shlomo Volbe-nek a hasonlata, hogy ezeket a üzeneteket kell megértenünk, és ebből tudjuk meg azt, hogy mi az a különleges küldetés, ami viszont csak nekünk van, és senki másnak nincs. És van egy kifejezés, egy héber kifejezés, hogy hasgacha, felügyelet. Az örökkévaló irányít, vezérel és felügyel mindent, amit mi csinálunk. Minden egyes ember életében az örökkévaló az, aki vezet. És hiába, hogy mi azt szoktuk gondolni általában, hogy véletlenül mi pont ezekhez a szülőkhöz születtünk, erre a helyre, ebben az időben, ez így történt. Ez egy tévedés. Nem így van. Az örökkévaló minket azért küldött ide, ehhez a szülőkhöz, ehhez a helyre, ehhez az emberekhez, mert itt van az a pont, ahol mi, a mi saját képességeinket, amik csak nekünk vannak, és senki másnak a világon, attól kezdve, hogy a világ elkezdődött egészen a világ végéig, senki más nem lesz ilyen, ezeket a képességeket mi itt tudjuk a legjobban kihasználni. Szóval nem úgy van ez, hogy mit tudom én, hogy Kambodzsában, ahol esetleg nincsen magas szintű matematika oktatásot, megszületik valami matek zseni. Nem. Szóval ez nem egy véletlen folyamat szerint működik, hanem úgy működik, hogy minden embernek azt kell néznie, hogy ott, ahol vagyok, mi az a legjobb dolog, amit csinálhatok, hogy előrehaladás történjen. Ez az egész könyv arról szól, hogy mi volt a pusztában, a 40 éves vándorlás során, és az örökkévaló hogyan vezette a népét. Ebből megtudjuk, hogy van ilyen vezetés, de annál is megtudjuk, hogy van ilyen vezetés, hogy új micvákat is kapunk ebben a könyvben, új parancsolatokat, és ezek a parancsolatok szintén kapcsolatosak ezzel a témával. Ebben a heti szakaszban pedig konkrétan a népszámlálás van, ugyanúgy, hogy a Kitisza heti szakaszában is volt egy népszámlálás már, és itt is azt olvassuk, ahogyan a Kitisza heti szakaszában olvastuk, hogy a Mózes és az Áron számolja meg a népeket, ahogy hányan vannak a zsidók az egyes törzsekben. És fölteszik a kérdést, hogy miért pont a Mózes és az Áron, miért nem azt mondja, hogy számolja meg valaki a népeket, valami hivatalnok. Szóval mi úgy szoktuk meg a népszámlálást, akik itt élünk a 21. században, hogy megszámolja valami népszámláló biztos. És ez egy elég egy személytelen élmény. Na most a Vilna Gaon ezt úgy magyarázza, hogy a proféták, akik tényleg proféták, azoknak volt egy olyan képességük, hogy aki emberre ránéztek, megismerték, azt megállapították róla az előnyeit, a hátrányait, erősségeit, gyengeségeit, mihez ért, mihez nem jól, és mi az ő küldetése az életben. Ez egy olyan felemelő érzés volt, ami megmagyarázza azt, hogy miért úgy olvassuk, hogy emeljétek föl a fejeiket. Az a számolja meg, nem azt mondja, hogy számold meg, hanem emelt föl a fejeit Izrael fiainak. Most elképzelhetjük, hogy micsoda egy érzés lehetett egy akkor élő zsidónak az, hogy őt megszámolta a Mózes és az Áron, és ott állt vele szemben, és megtudott valami nagy dolgot magáról. Az, hogy kell élnie, merre kell mennie, mint egy kis irányítást kapott. Ilyesmi irányítást mi már nem kaphatunk, mert nem a proféták korában élünk, de például ugye a 16. században élt az Arizál, aki egy nagy kabalista volt, őnek is volt egy részben egy hasonló képessége, hogy ránézett valakire, meg tudta mondani, hogy mikor tévedett, hogy hogyan tévedett, milyen nagy tévedései voltak az életben. Ma egy picit ezt másként kell fölfognunk, de ma is van ilyen lehetőség az elméletben, tehát keresnünk kell ezt. És szintén ebben a heti szakaszban olvashatunk a Lévi törzsének a kiemeléséről és a különlegességéről, hogy Lévi törzse az kiemeli az örökkévaló az Izrael összes többi törzse közül. És hogy ez hogy történik, miért történik, és mit tanulhatunk belőle. Azt tanulhatjuk belőle, hogy minden egyes embernek van lehetősége arra, hogy megnövelje azt a isteni vezetést és felügyeletet, amit ő kap a saját cselekedeteivel, sőt, még ezt akár ki is tudja terjeszteni a saját leszármazottjaira. Honnan tudjuk ezt? Aranybólyú története. Ott ugye Lévi törzse volt az, aki egyáltalán nem vett részt benne senki, tehát a többi törzsben is volt egy csomóan, akik nem vettek részt, sőt, alig-alig vettek részt néhányan. Na most, hogy lehet ez, hogy pont a Lévi törzse? Hát ez úgy működik, hogy a Lévi az nagyon jó értett a chinuch nevelés micvájához. Olyan nagy hatást tudott gyakorolni a saját gyerekeire, hogy azok továbbadták a leszármazottainak ezt a nagy hatást, és ez a nagy hatás volt az, ami elért egészen az aranyborjú koráig, és ők ott már emiatt képesek voltak ellenállni ennek a kísértésnek, hogy az aranyborjút imádják. És ezt mondta a Chofetz Chaim is ugye abban a híres történetben, aki ugye egy kohén származású rabbi volt, hogy jött hozzá egy ember, és mondta neki, hogy te kohén vagy lévi, vagy kérdezte a rabbi tőle, mondta neki, hogy nem. Ja, miért? Hát mert az apám sem volt az. És ő nem volt az? Meg az ő apja, meg az ő apja, meg az ő apja sem volt kohén, se lévi? Hát nem. Hát és ez hogy lehet? Hát amikor a Mózes mondta, hogy aki az örökkévalóé, az jöjjön hozzám, jöjjön ide, amikor az aranyborjú bűne volt, akkor ezt a mondatot írja a Tóra, akkor oda ment hozzá mindenki, aki lévita. És a te apád, apja, annak az apja, mind, nem ment oda. Mi ebből a tanulság? Legközelebb, hogyha ezt hallod, akkor mész. Hogyha aki az örökkévalóé, az jöjjön ide. Ugyanebben a heti szakaszban láttunk egy csodálatos leírást arról, hogy hogyan vonultak Izrael fiai a pusztában. Volt egy különleges, hadi alakulatuk, mondhatnám, egy olyan elrendeződésük, ami egy egész különleges képet formált. A következőképpen működött ez a dolog. Minden törzsnek volt egy különleges zászló. A zászló az pont olyan színű volt, mint az a kő, az, ami megfelel a kohénnak, a főpapnak a mellvértjén van az a 12 kő, ami egyébként látható most is ugye a zsidó lakásokban, ki szoktak tenni ilyen 12 ékkövet, ilyen 3x4-es sorokba, és ugyanilyen színűek voltak a zászlók. Az elrendezés pedig úgy nézett ki, hogy középen volt a miskán, a vonuló, a pusztai, a mobil szentély, és volt négy oldala, és a négy oldal közül, minden négy oldalon volt három törzs. És ez a három törzs, ez úgy oszlott el, hogy még voltak a leviták is, és mind a négy oldalon voltak leviták. Ugye ez egy picit ki kell számolni, hogyha valaki konkrétan akarja, akkor azt is számolja bele, hogy ugye a Józsefnek volt két fia, az Efraim meg a Menásé, és az két törzs, viszont a Lévi meg lejön belőle. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy mind a négy oldalon voltak leviták, ugye tudjuk, hogy a levitáknak volt három családja, plusz a negyedik oldalon volt Mózes, vagy Mózesék, és onnan mindegyikből, minden oldalról három törzs formázódott ki. És mind az összes törzs egyetlen egy Istent imádott, és ez szimbolizálja azt, hogy középen volt a szentély. Azt mondja a Midrás, hogy ez a kép, ez a jelenet, ahogyan az a sok-sok sereg, földi sereg az örökkévaló dicsőíti, ez megfelel egy mennyei képnek. Amikor a mennyei seregek, az angyalok, akik fönt vannak, azok körbeveszik az örökkévaló jelenlétét, az ennek a képnek pont megfelel. És így alakította ki az örökkévaló a zsidók táborának az elrendezését. Van is egyébként egy utalás erre a mindennapi imáinkban. Azt mondja ennek, Kádéset Simcha Beolám, Kesem Sem Agdési Motob is Mémárom. Hadd szenteljük meg nevedet ebben a világban úgy, ahogyan megszentelik fönt a magasságokban. Ez ugye a kedusá, ami a Amida ismétlésénél, ezt annak mondom, aki az imákban imádkozért, ez a válaszolgatós rész a főimádság belsejében. Az pontosan ezzel a szöveggel kezdődik el, és abban van benne egy utalás erre. Sőt, még egy utalás van. Van az énekek éneke, ami ugye egy szerelmes dal formájában íródott hasonlat, és megvan rá a hagyományunk, hogy ott mi minek felel meg. Van az a rész, amikor azt mondják, a zsidó nép, az megfelel a Sulamit nevű szeretőnek, ugye ő a nő, és ugye az örökkévaló, ő pedig a férfi ebben a hasonlatban, és a világ nemzetei pedig azt mondják, hogy hadd lássunk téged, hadd nézzünk meg rád, és a hetedik fejezet első mondata az pedig pont ez az énekek énekében, hogy mit tudtok ti világ népei felajánlani olyan dolgot, ami még akár csak közelébe ér annak a nagy szeretetnek, amit a táborokban kaptam. Az örökkévalóval való szeretet. Ugye ez a táborok, ez megfelel annak a két tábornak, az egyik az lent a földön, ahogyan a zsidók vonultak a pusztában és táboroztak, az égi táborok pedig, ahogyan az angyalok körbeveszik az örökkévalót és az ő jelenlétét, és az, hogy azt mondják, a világ népei próbálják elcsábítani a szeretőt, az pedig megfelel annak, ahogyan magas pozíciókat, jó állásokat és mindenféle földi jót kínálnak zsidó embereknek, hogy azt mind-mind elérheti, és erre mondja az énekek éneke azt, hogy mennyivel jobb dolgot kaphatunk az örökkévalótól minden földi jónál. És még egy dolgot tanulhatunk ebből, hogy hogyan vonultak a zsidók a pusztában a 12 törzs. Ugye azt mondják, hogy ez a 12 törzs az megfelel 12 útvonalnak, 12 féleképpen is el lehet jutni az örökkévalóhoz. És ha megnézzük fölülnézetből ezt a képet, ahogyan vonulnak, akkor emlékeztet minket egy nagy kerékre, mondjuk egy bicikli kerékre, ahogy középen van az egésznek, nem tudom, hogy hívják ezt kifejezéssel, ami körül forog, és az a sok küllő, ami mind középre megy be. És ez megfelel a zsidó sokszínűségnek, pluralizmusnak. Hiába, hogy annyiféle szokás van, vannak kohénok, léviták, vannak askenázok, szefárdok, vannak különféle haszidok, litvisek, Mindenféle van, de az, hogy ezek mind-mind középre futnak be, az azt jelenti, hogy egy megkötés van, hogy mindegyik ugyanazt az Istent imádja. Maga a cél, hogy az örökkévalóval egy kapcsolatot kialakítani, és a Tóráját betartani, ez közös. Ami nem ebbe a, egy olyan küllőt képzeljünk el, ami a keréknek nem a közepébe fut bele, azt nem tudjuk ebbe a egész körbe besorolni nyilván, és ez érvényes természetesen arra, hogy akik úgy próbálják elképzelni a zsidó pluralizmus sokszínűséget, amiben az is belefér, hogy hát vannak a vallásosak, meg a nem vallásosak, szóval ez így nem működik, mert akkor az fölülnézetből ugye nem azt a képet formálná, hogy egy helyre fut be minden kerék, hanem az inkább úgy néz neki, mint sok-sok pálcika egymás hegyén hátán. Az nem ugyanaz a pluralizmus, és nem ugyanaz a fajta sokszínűség, mint amit ebben a képben látunk. Akkor a népszámlálásnál azt olvastuk ebben a heti szakaszban, hogy mindenkit megszámoltak 20 évestől fölfelé, kivéve Lévi törzsét. Akkor most Lévi törzsét nem számolták meg? Nem. Később leírja a Lévi törzsének a megszámlálását is, de nem 20 éves kortól, hanem 30 napos kortól. Tehát egészen kis csecsemőket is megszámoltak, és fönnmaradt egy midrás, ami megmagyaráz egy kis tórai részt, hogy áll Pihasem, hogy az örökkévaló szava szerint számolták meg a lévitákat, ami azt jelentette, a midrás szerint, a midrás így egészíti ki, hogy a Mózesnek ez egy kicsit problémás ügy volt, hogy most én bemegyek az összes sátrakba, és elkezdem számolni, hogy hány baba kosár van, meg ilyeneket elkezdek számolni, és ugye valószínűleg ez is összefügghet azzal, hogy hát egy csecsemőnek nem lehet megmondani azt, amit megmondanak a felnőtt embereknek, hogy mi az ő élet célja, ugye, amit korábban tanultunk. És akkor azt mondta az örökkévaló, hogy legalább próbáld meg. Legalább tedd meg az erőfeszítést, és én majd meg fogom csinálni neked. És ez is történt. Mózes kinyitotta a sátor ajtaját, benézett, és hallott egy égi hangot, és az megmondta, hogy hány csecsemő van abban a sátorban. És akkor most lássuk a végeredményeket, a statisztikákat, a népszámlálásból mi jött ki. Az jött ki, hogy a 12 törzs közül van olyan, amelyiknek legkevesebb, mindegyiknek van 32.200 fő, az volt Menashe törzse, és 74.600 főből állt Jehuda törzse, az volt a legnagyobb. És összesen, hogyha Lévi törzsét kiadjuk, akkor 603.550-en voltak a zsidók, persze ez a Lévi törzse nélkül. Aztán megszámolták Lévi törzsét is, ugye mondom a kicsi gyerekekkel együtt, 30 napos kortól, és így kijött 22.000, ugye ez kisebb, mint a Menashe, aki 32.200, és a legkisebb az összes többi törzs közül. És hogy lehet ez? Miért voltak ők ilyen kicsik? Miért voltak ilyen kevesen? Nagyon egyszerű, vissza kell lapozni a Tórában arra a részre, amikor tanultuk, hogy a fáraó megnövelte a nyomást a zsidókon. Ugye volt egy olyan rész, amikor a fáraó próbálta a zsidókat munkára csábítani, azt mondták, hogy dolgozzatok egy napot teljes erőből, és minden jót meg fogunk csinálni ezen az egy napon, és egy ilyen civil mozgalmat indított, és akkor még nem rabszolgasságnak hívta, ez egy ilyen kis átverés volt. És akkor Lévi törzse nem ment, mert mondta, hogy ők nekik Tórát kell tanulniuk. Mindenki más meg ment. És akkor a fáraó hozott egy rendeletet, hogy akkor annyit kell dolgozni minden nap, amennyit dolgoztatok ma. És akkor a Lévi törzse nem volt ott, tehát akkor később sem kellett a Lévi törzsének mennie, és ezért aztán Lévi törzse nem dolgozott, az örökkévaló pedig megígérte, hogy aszerint, ahogy ők nyomnak titeket el, aszerint fognak titeket sokasítani, és ezt olvassuk a második könyv elején. Ahogy őket elnyomták, annyira növekedtek. És Lévi törzsét nem nyomták el, nem is növekedtek. Őnekik ez egy természetes szaporulat volt, amit tapasztaltunk. Na most csináljunk egy gyors fejszámolást. Volt Lévinek 3 fia. Volt Lévinek 8 nagyapja. 8 nagy unokája. És Mózes apja is ezek között az unokák között volt. És Mózes az 80 éves volt, amikor ez a számlálás megtörténik. Ez alatt az idő alatt lett 22.000 kisgyerek, ezek a férfiak, figyelem, feltehetőleg, hogyha 50-50%-os a megoszlás, akkor lett 44 ezer ember, összesen férfiak, nők. Ez azt jelenti, ha visszaosztjuk, hogy Lévi unokáinak hány leszármazottjuk volt ez alatt a két generáció alatt, ami eltelt a Mózes életében, ez összesen 2750 minden egyes, mind a 8 unokára. Tehát a 22.000-et osztottam 8-szer, és így jött ki, hogy 2750. És ez abban a korban egy természetes szaporulatnak tűnt. Képzeljük el, hogy a többi törzs még sokkal többet produkált, azok voltak a nem természetes szaporulat. A heti szakasz levvégén olvashatjuk ezt a három levita családot, hogy mindegyiknek különleges feladataik voltak. És attól függően, hogy melyik családba született valaki, attól függött, hogy ő a szentély körül milyen típusú szolgálatot végezzen el. És van a Talmudban egy történet erről, hogy volt egy idősebb levita, akinek az volt az ilyen családi feladata, hogy ki kell nyitni a kaput. Volt mindenféle más feladat is, hogy énekeljen, zenéljen, áldozatokat hozzon, stb. És ez egy nagyon nehéz vaskapu volt, és ott volt egy másik levita, de az a másik levita az éppen egy éneklős családból származott. Mondta neki, hogy segíts, légy szíves, vagy cseréljünk, vagy akkor én éneklek helyetted. És mondta neki az a levita, hogy ez nem jó, ez meg van tiltva. És ez a történet nekünk azzal a tanulsággal szolgál, hogy gyakran mi is nehéznek érezzük azt a feladatot, amit ránk bíznak. Ha legyen az egy vaskapu, legyen az egy különleges munka, vagy egy különleges életszituáció, azokat mind az örökkévaló ezzel a hasgahával, ezzel a különleges felügyelettel nekünk szánta. Mondjuk egy családot is, ugye? És hogyha az nehéznek érezzük, akkor gyakran úgy éreznénk, hogy valakivel úgy de szívesen cserélnénk. Vagy mondjuk akkor irigykedünk valakinek, milyen jó munkája van, én is ezt szeretnék. Na most első körből azt kell tekinteni, hogy azt a feladatot, azt az örökkévaló szabta ki ránk, és hogy ez tulajdonképpen nekünk egy nagy megtiszteltetés. Egyébként az egyik Zsoltár, a 8. Zsoltár az 5. mondatában ezt is mondja, hogy mi az ember, hogy te mondod neki meg, hogy miket csináljon, hogy te jelölöd ki számára a feladatokat. És ez az a Zsoltár, amit a Rabbi Avi Gellernek, aki írja ezeket a sorozatokat, idéztek, amikor megszületett az első gyereke. Hogy ez az a fő feladat, amit kiszabtak rá, ez egy olyan feladat, amiért hálásnak kell lennie. Az, hogy ezt a gyereket fölnevelje, hogy egy olyan életet mutasson be neki a zsidóságban, ami értékes, és hogy jó ember legyen. És ez mind-mind rá van bízva, és ez milyen nagy megtiszteltetés neki. És ez egy olyan szemléletmódot ad számunkra, ami egy nagy segítség a hétköznapokban is, hogy amikor mindenféle munkára kerül a sor, mindenféle elvégezendő dologra, amit csak én tudok elvégezni, amit nekem kell elvégezni, azt úgy kell tekinteni, mintha Istentől kaptam volna, és Isten azt jelölte volna ki nekem, hogy ehhez én nagyon értek, másrészt ebben én nagyon jól fogok tudni fejlődni. És hogyha ezekben a feladatokban szeretnénk tudni jól teljesíteni, akkor ugyanúgy az a űrhajósnak nekünk is kell az a rádió, amin kapjuk az adást, és kapjuk az instrukciókat, és ez a rádió, ez nekünk nem más, mint a Tóra, és a Tórából tudjuk megtanulni azokat, hogy hogyan kell ezeket a feladatokat a lehető legjobban teljesítenünk.